Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
20 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az észak-kelet-olaszországi lagúnák világát varázsolja a római Szent Péter tér közepére az idén Grádó városából érkezett embernagyságú Betlehem, amelyet délután avattak fel az óriás fenyőfa fényeinek felkapcsolásával együtt. A Jézus születését ábrázoló jelenet szokás szerint a tér közepén az ókori obelisz szomszédságában kapott helyet. Minden évben más olaszváros ajándékáról van szó, amely az adott olaszországi térség egyházi hagyományát, kultúráját és történelmét is magában hordozza. A Betlehem két évig készült 40 önkéntes kézműves munkájával. A Szent Péter tér barokk oszlopcsarnokában rendezett 100 Betlehem a Vatikánban című kiállításon három magyar művész alkotása is látható. Az egyházi tárlat 125 olasz és külföldi Betlehemet sorakoztat fel, amelyeknek közös nevezője a kézműves technikák alkalmazása. Daru Péterné, Tamaskovics Gáborné és Tremmel Hudik Katalin alkotása képviseli idén Magyarországot, közölte a Szentszéki Magyar Követség. Pályázat keretében mutathatják meg a szociális otthonokban és a gyermekvédelemben dolgozók, hogy milyen az adventi készülődés egy olyan intézményben, amely az ott élőknek az állandó otthonuk, közölte a Belügyminisztérium gondoskodás politikáját felelős államtitkára. Fülöp Attila, a Szeged-Csanádi Egyházmegye, az Ágota Közösség és a Holnapocska Alapítvány által mintegy 600 gyermekvédelmi gondoskodásban élő fiatalnak szervezett Mikulás ünnepségen beszélt Zalaszabarban. Azt mondta, az adventi időszak különösen fontos azoknak a dolgozóknak, akik gyermek vagy idős otthonokban tevékenykednek, mert ők nem csak egy munkahelyre járnak be, ők az otthonukat alakítják ki. A Fitch Ratings megerősítette Magyarország eddigi besorolását, fenntartva a korábbi 3B minősítést, de az eddigi negatív kilátásokat stabilra javította. A pénteki bejelentés meglepetésszerű, pontosan egy hete a Moody's negatívra rontotta hazánk stabil kilátását, sem a szakértői prognózisok, sem a piacok nem ezt várták a Fitch mostani döntésétől, írta kommentárjában az Index hírportál. Ez az első olyan elemzés, amely figyelembe vette Varga Mihály jegybankelnöki kinevezését. Csak idén 12 alkalommal vizsgálták a hitelminősítők Magyarországot, és a külső körülmények romlása ellenére minden alkalommal befektetése ajánlott kategóriában tartották, jelezte a pénzügyminiszter. A Fitch pozitívunként emeli ki a magyar gazdaság stabilitását, az infláció erőteljes csökkenését és a beruházások növekedését, hívta fel a figyelmet Varga Mihály, hozzátéve a szakértők gyorsuló gazdasági növekedése és csökkenő költségvetési hiányra számítanak a következő években. A Demján Sándor program 1400 milliárd forintot juttat a magyar kis- és középvállalkozásoknak, mondta el a magyar kormány közösségi oldalára feltöltött videóüzenetében Orbán Viktor. Ha ügyesen manőverez Magyarország és a gazdasági semlegesség politikáját fenntartja, akkor rendben leszünk. Ennek része a Demján Sándor program, amiről azt mondhatom, soha még ilyen, a magyar kis- és középvállalkozásokat támogató program nem volt, hangsúlyozta egyebek között a miniszterelnök. Országszerte befejeződött a nemzeti konzultációs kérdőívek kézbesítése, tudatta a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára a közösségi oldalán. Hídvégi Balázs ismertetése szerint eddig már több mint 700 ezeren mondtak véleményt. Hangsúlyozta, a válaszok fontosak és befolyásolják a kormányzatot, illetve a parlamentet a következő évi költségvetésről és az új gazdaságpolitikáról szóló döntésekben. Megváltozik a Fudan Alapítvány neve és szerepe, amely a benyújtott törvényjavaslat szerint Tudástér Alapítvány néve működik majd tovább, jelentette be a felsőoktatásért, szak- és felnőtt képzésért, fiatalokért felelős államtitkár. Varga Bajusz Veronika elmondta, az alapítvány feladata a főváros 9. kerületében létrejövő Diákváros Kollégium fejlesztési programjának megvalósítása lesz. Közös felhívásban szólítják választási részét erre híveiket az erdélyi magyar egyházak a romániai államfőválasztás mostani második fordulójában. Arra kérik a magyarokat, vegyenek részt a voksoláson, ne legyenek közömbösek a jövőjükre leselkedő veszélyekkel szemben. A közös felhívást Kovács Gergely gyulafehérvári római katolikus érsek, Böcskei László nagyváradi, Sömberger Jenő szatmári és Pál József Csaba temesvári katolikus püspök is aláírta. Adventi üzenet címmel rendeznek jótékonysági koncertet a Mária Pócsi Nemzeti Egyhelyen december 13-án, pénteken 18 órai kezdettel. A program résztvevői adományaikkal a kárpátaljai kispapokat segíthetik. Végül az időjárásról. A folytatásban már vékonyabb, szakadozottabb lehet a felhőzet, de helyenként előfordulhat szitálás, a szél nagy területen felélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 0, napközben aztán plusz 5-6 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Az est hangjai.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Jó estét kívánok minden kedves hallgatónknak! A zenei szerkesztő továbbra is Vasvári Detti, a technikai pultnál azonban időközben Péderi Zsoltot, Kvasinger Jenő váltotta fel. Most műsorismertetésünket hallják, melyet Beszélő könyvek című irodalmi sorozatunk követ. Utána 7 nap összeállítást hallanak a régiónk eheti híreiből, eseményeiről. 21 órakor híreket mondunk, majd a zenemesterei szórakoztatják önöket. Tokai vételkörzetünkben 21 órától Téka című műsorunk következik, még Törökszent Miklóson és Kisújszálláson élő hallgatóink Leltár című kulturális összeállításunkat kísérhetik figyelemmel. 22 órakor híreket mondunk ismét, azt követően pedig megismételjük a Tudományról, Kultúráról mindenkinek című műsorunkat kedről. 23 óra 5 perckor a Vatikáni Rádió műsorát sugározzuk, utána Daloljatok az Úrnak, a Magyar Katolikus Rádió műsora zárja a napot. Ezek tehát ma esti műsoraink. Műsorismertetéssel legközelebb éjfél előtt jelentkezem majd, addig is mindannyiuknak további nagyon szép estét és jó rádiózást kívánok!
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Rudyard Kipling, Kím az ördöngös című regényének első részét Kulka János olvassa fel. A műsor szerkesztője Somosvári Eszter Anna.
Rudyard Kipling, Kim az ördöngős. Első fejezet. A fiú a városi rendelet ellenére a Zamzama ágyú csövén lovagolt a Lahori Múzeum épületével szemben, amelyet a benszülöttek csak a Csodák házának neveztek. Aki a Zamzama, a tűzokádó sárkány, azért Pandzsáb, az öt folyó vidéke, mert a hatalmas zöldes-barna ágyúcső a hódító hatalmát jelképezi. Kimnek tehát volt némi mentsége rá, hogy lelökte Lala Dianat fiát az ágyúcsőről, hiszen Pandzsábban az angolok voltak hatalmon, Kim pedig angolnak született. Bár legjobban a benszülöttek nyelvét beszélte, a saját anyanyelvét pedig csak bizonytalanul, hebegve, bár bőre sötét volt a napsütéstől, mint a benszülötteké, és a bazári fiúkkal a teljes egyenlőség alapján cimborált. Kim fehér volt. Egy szegény fehér fiú, a legszegényebb fehérek közül való. Egy ópium szívó félvérasszony viselte gondját, akinek használt bútor kereskedése volt azon a téren, ahol rendszerint az olcsó bérkocsik vártak utasra. Az asszony azt mondta a misszionáriusoknak, hogy ő Kim anyai nagynénje. Kim anyja egy ezredes családjánál volt dajka, és az ír Maverick ezred egy fiatal őrmesteréhez, Kimból O'Harához ment feleségül. A férfi később a Sindh Pandzsáb Delhi vasút vállalatnál helyezkedett el, és az ezrede nélküle tért haza Írországba. Feleségét Ferozeporéban, a Pandzsáb kormányzósága alá tartozó városban elvitte a kolera. O'Hara ivásnak adta a fejét, és egész állónap csillogó szemű, három esztendős fiával csavargott szerte a városban. Jótékonysági egyletek és keresztény papok a gyermek sorsáért aggódva igyekeztek őt jobb belátásra bírni, de O'Hara mindig meglógott előlük. Majd találkozott az ópium szívó asszonnyal, akitől maga is eltanulta a kábulat művészetét. Bele is halt, mint annyi más elszegényedett fehér Indiában. Halálakor a vagyona mindössze három iratból állt. Az egyik szabadkőműves igazolványa volt, amelyet halhatatlansága bizonyítékának tekintett, mert az aláírása alatt ezek a szavak álltak: ne varietur, azaz örökös tag. A másik katonai elbocsátó levele, a harmadik pedig Kim születési bizonyítványa. Ezek a papírok, mondogatta fiának az ópiumgőz mámoros óráiban, a kis Kimbólból nagy embert faragnak majd. Meghagyta Kimnek, hogy semmi áron se váljon meg tőlük, mert varázslat rejlik bennük. Olyan varázslat, amilyet odaállt a múzeum mögött álló kék-fehér bűvös házban, a szabadkőműves páholyban művelnek. Egy napon minden jóra fordul, mondta, és Kimet szépsége és ereje jutalmául égig érő oszlopokon a magasba emelik majd. A világ legelőkelőbb seregének élén lovaguló ezredes fogja őt szolgálni. Őt, a kis Kimet, akinek jobb sorban kell élnie, mint az apjának. És a vörös bikának hódoló 900 ördög is Kimet fogja szolgálni, ha nem feledkeznek meg Oharáról, a nincstelen Oharáról, aki csak csoportfőnök volt a Ferozeporéi vasútnál. Aztán a férfi a verandán álló, nátvonatú töröcéken üldögélve keserves sírásra fakadt. Így történt, hogy a férfi halála után a félvérasszony a papírokat egy bőr amulett tartóba varta, és Kim nyakába akasztotta. Egy napon, mondta az asszony Kimnek, bizonytalanul emlékezve Ohara jóslatára, délceg ezredes jön majd érted lóháton, és egy nagy vörös bika, bizony. Majd angolra fordította a szót, 900 ördög kíséretében. Ó, igen, szólt Kim, nem felejtem el. Egy vörös bika és egy ezredes jön majd értem. De azt is mondta az apám, hogy előbb még két férfi is jön, akik előkészítik az érkezésüket. Azt mondta, mindig így történik, amikor beteljesedik egy jóslat. Ha azonban az asszony elküldte volna Kimet azokkal az iratokkal a helyi szabadkőművesekhez, a fiút kétség kívül elvitték volna a hegyekbe, a szabadkőműves árvaházba. Az asszony tehát nem sürgette a megjósolt csodát, és Kimnek is megvolt a maga véleménye róla. Amikor a fiú kamasszá cseperedett, megtanulta elkerülni a misszionáriusokat és a komoly külsejű fehér embereket, akik arról faggatták, kicsoda ő és mit csinál. Kim semmiben sem jeleskedett, igaz, úgy ismerte Lahore fallal kerített városát, a Delhi kaputól egészen a legközelebbi sáncig, mint a tenyerét, s olyan emberekkel volt dolga, akik kalandosabb és veszélyesebb életet éltek, mint amilyenről Harun ar-Rashid valaha álmodott. Ám a hittérítők és a jótékonysági egyesületek titkárai nem látták ennek fenséges szépségét. Kimet mindenfelé az egész világ kisbarátjának hívták. És mivel kicsiny és fürge volt, gyakran teljesített éjjeli megbízatásokat jobbmódú ficsúrok részére az alvóktól népes háztetőkön. Árvány volt ezekben az ügyletekben, jól tudta, hiszen amióta csak beszélni tudott, minden gonoszat ismert a világban. Ezt a játékot azonban önmagáért szerette. Szeretett lopva bujkálni a sötét sikátorokban és utcákon, eresz csatornákon felkapaszkodni, a lapos háztetőkről meglesni és kifülelni a nők titkos világát, s hanyat homlok futkosni a sötétség titokzatos leple alatt. Kim egészen bizalmas viszonyba került szent férfiakkal, deresfejű fakírokkal is, akik kőoltáraiknál üldögéltek a folyóparti fák tövében. Üdvözölte őket, amikor azok visszatértek a koldulásból, és együtt evett velük, amikor senki nem látta. A gondját viselő asszony könnyes szemmel könyörgött Kimnek, hogy európai ruhát öltsön, inget, nadrágot, kalapot. A fiú mégis úgy találta, kényelmesebb indus vagy muzulmán ruhába bújni, amikor a dolgát teszi. Az egyik jómódú fiatalember, akit később a földrengéskor holtan találtak meg egy kútfenekén, egyszer egy teljes indus öltözetet ajándékozott neki, egy alacsony kaszthoz tartozó utca gyerekhez illő ruhát. Kim ezt gondosan elrejtette néhány gerenda alá, a Nilar Ram szérűjének tetején, túl a pandzsábi főtörvényszék épületén, ott, ahol a Ravi folyón leúszott, illatos deodárfa törzsek száradtak a vízparton. Kizárólag akkor öltötte fel, ha fontos megbízást teljesített, vagy mulatságba indult. Ilyenkor csak virradatkor tért haza, miután átricsajozta az éjszakát egy lakodalomban vagy egy hindú ünnepen. Leggyakrabban nem volt mit enni a háznál, így hát reggel ismét elment hazúról, hogy benszülött barátainál falatozzék. Most, miközben az ágyúcsöve sarkantyúzta, olykor elfordulva barátaitól, a csöp Csotaláltól és Abdullahtól, a cukorka árus fiától, akikkel háborúsdit játszott, egy-egy sértő megjegyzést vetett oda a benszülött rendőrnek, aki a múzeum előtt hagyott cipőket őrizte. A hatalmas pandzsábi türelmesen mosolygott. Régóta ismerte Kimet, ahogy a vízhordó is, aki kecskebőr tömlőjéből vizet locsolt a poros útra. Ismerte Jawahir Singh, a múzeumi ács is, aki éppen az új csomagoló ládák fölé görnyedt. Ismerte a közelben mindenki, kivéve a csodák házába igyekvő vidéki parasztokat, akik azért jöttek, hogy megcsodálják azokat a dolgokat, melyeket az emberek ebben az országban is másut készítettek. A múzeum igazgatója mindig szívélyesen fogadta a kérdéseikkel hozzáforduló látogatókat. Engedj, hadd menjek föl! Kiabálta Abdullah, és megpróbált fölcsimpaszkodni a zamzamák kerekén. Az apád pástétomsütő volt, az anyád gít lopott, kiabálta Kim. A muzulmánok mind leestek már a zamzamáról. Engedj föl! Visítozott a csöp Csotalál arannyal hímzett csipkában. Az apja ugyan vagyonos ember volt, a gyermek mégis az utca gyerekekkel játszott. India az egyetlen valóban demokratikus állam a világon. A hinduk is leestek a zamzamáról, a muzulmánok lökték le őket. Az apád pástétomsütő volt. Kim elhallgatott. Az ékszerészek lármás bazárja felől egy férfi csaszogott feléjük. Kim, aki azt hitte, hogy minden kasztot ismer, soha nem látott hozzá hasonlót. Vagy 180 centi magas volt. Lótakarószerű piszkos köpenyt viselt, ami nem emlékeztette Kimet semmilyen ismerős foglalkozásra vagy mesterségre. A derekánál hosszú, öntött vastoltartó és fából készült imafüzér lógott, olyan, amilyet szent emberek szoktak hordani. A fején hatalmas kucsmafélét viselt. Arca sárga és ráncos volt, mint fucsingé a kínai csizmadiái a bazárból. A sarkon megállva ásványrepedésre emlékeztető szűk szemét az égre emelte. Ez meg ki? Szólt Kim a barátaihoz. Talán egy férfi, felelte Abdullah ujjával a szájában az érkezőre meredve. Kétség kívül, vágta rá Kim. De nem indiai, nem láttam még hozzá hasonlót. Talán pap, mondta Csotalál az imafüzért fürkészve. Nézzétek, a csodák házába megy. Ejnye, morogta a rendőr a fejét rázva, miután a lába megszólította. Nem értem, mit mond. A rendőr csak pandzsábi nyelven beszélt. Világ kisbarátja, mit mondott ez a férfi? Küld csak ide, felelte Kim, és meglóbálva csupasz lábát, lepattant a zamzamáról. Ez egy idegen, te meg egy ökör vagy. A férfi tanácstalanul megfordult, és a fiúk felé vette az irányt. Öreg volt, és gyapjú szövet ruhájából csak úgy áradt a hegyvidékiek különös szaga. Ó, gyerekek! Mondjátok, mi ez a nagy ház? Kérdezte eléggé tisztán urdu nyelven. Ez az Ajaibger, a csodák háza, felelte Kim, anélkül, hogy bármiféle tiszteleti megszólítást használt volna. Nem tudta megítélni, hogy milyen cím jár neki. Ó, a csodák háza! És bárki bemehet? Ki van írva az ajtó fölé, szabad a belépés. És fizetni sem kell. Én egyfolytában kibejárok, pedig nem vagyok ám bankár, nevetett fel Kim. Sajnos öreg vagyok, nem tudhattam, szólt a férfi, majd imafüzérét morzsolva a múzeum felé fordult. Melyik kaszthoz tartozol? Hol van az otthonod? Messziről jöttél? Kérdezősködött Kim. Kulu felől jöttem, a Szent Kailásza hegyen túlról. A hegyekből, ahol üdítően hűvös a levegő és a víz. De te mit is tudhatnál erről? Válaszolta, és nagyot sóhajtott. Aha, szóval egy kínai! Vágta rá Abdullah büszkén. Fucsing egyszer kikergette a boltjából, amiért leköpte a csizmák fölött álló kínai bálványt. Egy pahári, egy hegylakó, mondta a csöpp, csotalál. Bizony, gyermekem, hegylakó vagyok. Olyan magas hegyekből jöttem, amilyeneket sosem láttál. Hallottál valaha Tibetről? Nem vagyok kínai, ha tudni akarod. Tibeti láma vagyok. Vagy, ahogyan a ti nyelveteken mondják, guru. Egy guru Tibetből, szólt ki elcsodálkozva. Ilyen emberrel még sosem találkoztam. Hát Tibetben is hinduk vannak. Mi Buddha tanításának, a középső útnak a követői vagyunk. Békességben élünk a kolostorainkban. Azért indultam el, hogy meglátogassam a négy szent helyet, mielőtt meghalok. Na, most már, gyerekek, épp olyan sokat tudtok, mint én az öreg ember, mondta, és jóságosan a fiúkra mosolygott. És ettél már? Az öreg kotorászni kezdett a köpenye öblében, és ütött-kopott fa alamizsnás tálkát húzott elő belőle. A fiúk bólintottak. Minden pap, akit ismertek, koldult. Még nem vagyok éhes, mondta a láma. Úgy forgatta a fejét, mint egy napon heverésző, öreg teknős béka. Igaz, hogy sok kép van a csodák házában? Az utolsó szavakat megismételte, mint aki biztos akar lenni benne, hogy eljutnak a címzettekhez. Ez bizony igaz, felelte Abdullah. Tele van pogány bálványukkal. Te is bálványimádó vagy? Ne is figyelj rá, szólt Kim az öreghez. Ez állami múzeum, és semmiféle bálvány nincs benne, csupán egy fehér szakálú száhib. Gyere velem, megmutatom. Az idegen papok kisfiúkat esznek, súgta neki csotalál. Ráadásul ő idegen és bálványimádó is egyszerre, szólt a muzulmán Abdullah. Kim felnevetett. Húj neki ez a hely, körbevezetem. Csöpségek, ti meg bújjatok az anyátok ölébe, ott biztonságban lesztek. Gyere velem, szólt aztán a lámához. Kim belépett a múzeumba. A férfi követte őt, majd álmélkodva megtorpant. Az előcsarnokban hatalmas, a buddhizmus szentjeit ábrázoló szobrok álltak, elfeledett művészek munkái, akiknek ügyes keze tökéletesen ráérzett a rejtélyes módon Indiáig eljutott görög művészet csínyára, s akiknél ki tudja, mióta nem készített fenségesebb műveket senki. Száz meg száz alkotás volt még ott, domborművek, szobrok, és mindenféle mintákkal díszített márványtáblák maradványai. Hajdan az ország északi területén álló buddhista stúpák és imaházak téglafalait díszítették, most pedig miután kimentették őket a romok alól és leltárt készítettek róluk, a múzeum büszkeségei. A láma tátott szájjal fordult hol ide, hol oda, majd megállt, és feszült figyelemmel szemlélni kezdett egy Buddha megkoronázását ábrázoló domborművet. A mester egy lótuszkehelyben ült egy tó közepén, s hódoló királyok és vének, meg a régi idők Buddhái vették körül. A tóvizét mindenütt lótuszok borították, fölöttük vízimadarak repkedtek, alattuk pedig csodás halak úszkáltak. Két pillangószárnyú istennő, Dévi virágkoszorút emelt a feje fölé, másik kettő pedig napernyőt tartott gyémántos fejéke fölött. Az Úr! Az Úr! Hiszen ez maga Sákjamuni Buddha! A láma hangja elcsuklott, és egy gyönyörű buddhista fohászt kezdett mormolni. Kit szíve alatt hordott mája, Ánanda ura, a bódhiszatva, övé az út, s törvény joga. Itt van ő, és a legmagasabb törvény is. Nem is kezdődhetne jobban a zarándok utam, s micsoda munka, micsoda remek mű. Ott van a száhib, szólt Kim, és besurrant a kézműves áruk és műtárgyak csarnokában álló szekrények közé. Majd rövid keresgélés után a láma egy darab papírt húzott elő a köpenyéből, amelyet eléjetett. Igen. Így hívnak, mondta a száhib elmosolyodva az ügyetlen, gyermetek kézírás láttán. Egyik társamtól kaptam, aki elzarándokolt a szent helyekre, és most a Lungcsók kolostor apátja, hebegte a láma. Ő mesélt nekem arról, ami itt látható. Sovány kezével reszketve körbe mutatott a csarnokban. Üdvözlégy hát, tibeti láma! Itt vannak a képek, és itt vagyok magam is, ha tudásodat gyarapítani óhajtod, szólt az angol, és a láma arcára pillantott. Jöjj velem az irodámba! Az iroda nem volt egyéb, mint egy apró fülke, amelyet néhány összetákolt fadeszka választott el a szobrokkal teli csarnoktól. Kim leült a földre, a fülét a cédrusfa ajtó egyik repedéséhez nyomta, és az ösztöneit követve figyelmesen hallgatózni kezdett. A beszélgetés javarészéből semmit sem értett. A láma eleinte zavarosan beszélt a kolostoráról, amely Pandzsábtól 4 hónapnyi járásra a festett sziklákkal szemben áll. Aztán az igazgató jókora képes könyvet vett elő, és mutatott a lámának egy fényképet, amely egy kőszirtre épült, és hatalmas, 1000 színű völgyre néző kolostort ábrázolt. Hiszen ez az! A láma föltette szarukeretes kínai szemüvegét. Itt van a kis kapu, amelyen behordjuk a fát télire. És te, az angolok tudnak ezekről a dolgokról? A Lungcsó kolostori apát mesélt nekem róla, de nem hittem el neki. Az úr, a magasztos, itt is tiszteletben részesül. És ismerik az életét. Hisz láthatod a múzeum gyűjteményében is. Ha megpihentél, jöjj és körbevezetlek. A láma az igazgatóval az oldalán kicsoszogott a főcsarnokba, ahol a hívő áhítatával és a műértő kíváncsiságával végignézte a gyűjteményt. Buddha csodás életének egyik jelenetét a másik után ismerte föl a megkopott köveken. Olykor zavarodottan szemlélte a számára idegen görög stílust, ám minden egyes lelet gyermeki gyönyörűséggel töltötte el. Ha a mester életének történetéből hiányzott egy-egy jelenet, az igazgató francia és német nyelvű könyveinek reprodukcióival pótolta azokat. Minden itt hever előttem, és mégis elzárt kincs a számomra, szólt a láma elkeseredetten. Majd lecsillapodott, és áhítatosan hallgatta az igazgatót, aki rögtönözve urdu nyelvre fordította a könyv néhány részletét. Kim eközben mély álomba zuhant. Amikor fölébredt, a beszélgetés még javában folyt, ám akkor végre olyan dolgokra terelődött, amelyeket ő maga is értett. Így történt hát, ó bölcsesség forrása, hogy elhatároztam, ellátogatok azokra a szent helyekre, amelyeket az ő lába érintett. Elzarándokolok a születése helyére, Kapilavastu városának közelébe, azután a megvilágosodás helyére, a Buddhagayai templomba, a Gazella ligetbe, és halálának színhelyére. Fejezte be a láma addigi életének történetét, majd egy kis csend után halkabban folytatta. És teljesen egyedül indult a útnak. 5, 7, 18 éven át lappangott bennem a gondolat, hogy talán nem helyesen követjük az ősi tanítást. Te is tudod jól, hogy mennyire eluralkodott a hamisság, a bűbáj, a bálványimádás. Még az a gyermek is erről beszélt odakint. Ez a sorsa minden hitnek, felelt az igazgató. Így gondolod? Kiolvastam a kolostorunk könyvtárát, és csupán száraz kásaként nyeltem a sorokat. A rítusok, amelyeket a megújított tanítás szerint gyakorolunk, öreg szememben semmiféle értékkel nem bírnak, és úgy érzem, csupán akadályoznak minket. Még a magasztos Buddha követői is harcban állnak egymással. Pedig a harc is puszta valótlanság, mája. De van egy másik vágyam is, szólt most sejtelmesen a láma, sárga arcával közelebb hajolva az igazgatóhoz, és hosszú mutató ujjával az asztallapra bökött. A ti tudósaitok e könyvek segítségével követni tudták az áldott lábak vándorútját. Ám vannak dolgok, amelyekre mégsem jöttek rá. Én tudatlan vagyok, mit is tudhatnék. Mégis azért indultam el, hogy egy széles és szabad úton járva megszabaduljak a létezések körforgásából. Arcán csendes mosoly áradt szét.
Elhangzott Rudyard Kipling, Kim az ördöngős című regényének első része, felolvasta Kulka János. A műsor szerkesztője Somosvári Eszter Anna volt. A most elhangzott részt vasárnap 0 óra 5 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.
Kedves hallgatóink, a következő 25 percben régiónk elmúlt hét napjának legfontosabb híreiből válogatunk. Köszönti Önöket a szerkesztő, Kovács Krisztina. Advent kezdetén az ünnepre hanguló lelki gyakorlaton vettek részt Mátra Verebély Szentkúton az EGRI Eszterházy Károly Katolikus Egyetem munkatársai. A találkozó, a közös szentmise, az elhangzott elmélkedések lehetőséget adtak az elcsendesedésre, az egymásra való odafigyelésre és az ünnepre való várakozásra. Dr. Novák István delegált rektor helyettest a lelki gyakorlat vezetőjét hallják.
Az adventi lelki gyakorlatot most szinte napra pontosan az adventi idő kezdetén, december 2-án és 3-án valósítottuk meg, és az adventi lelki gyakorlatnak a felépítése az gyakorlatilag már szintén hagyományteremtő módon alakult ki, hiszen 11 órakor kezdtük közös szentmisével a Mátra Verebély Szentkúti Bazilikában, majd azt követően a délután folyamán két előadásra került sor. Az első előadásban az emberi létnek a megjelenését, hogy az a teremtés útján milyen formában is történt, hogy mit lehet mondani az evolúciós elméletekről, és végeredményben, hogy ez hogyan is kapcsolódik az adventi felkészülésünkhöz, hiszen az advent időben átéljük újra, hogy teremtett emberek vagyunk, és ebbe a teremtett valóságba jelenik meg karácsony éjszakáján az öröktől fogva létező fiúisten. A második előadásban pedig adventi karácsonyi ráhangolódást elősegítő beszélgetésre, előadásra került sor, ahol egyes filmeknek egy-egy rövid jelenetének a bemutatásával, karácsonyi szokásoknak az ismertetésével tudtuk átélni már előre az advent kezdetén a karácsonyra történő várakozást és a karácsonyi megérkezést. A második napon ünnepi szentmisén vettek részt a lelki gyakorlaton résztvevők és azok a hívek, akik ebben az időpontban itt tartózkodnak Mátra Verebély Szentkúton, majd ezt követően a délelőtt folyamán szintén két előadásra került sor. Az első előadásban azt a kérdést jártuk körül, hogy honnan is van ebben a világban az az ember, akit Isten a saját képére és hasonlatosságára teremtett, és az advent időben hogyan tudjuk felfedezni újra emberi mi voltunkat, és hogyan tudjuk felfedezni azt, hogy Isten képére és hasonlatosságára lettünk teremtve. A második előadás pedig annak a jónak az eredetét, forrását próbálta körüljárni, amely maga a Teremtő Isten, aki a tökéletes jóság, a tökéletes szeretet. Az advent időben a lelki gyakorlat arra is alkalmat ad, hogy az este órákban a közösség tagjai egymással kötetlen formában is találkozzanak, így lehetőség nyílik arra is, hogy egymást is megismerjék, hiszen egy közös van túl azon mindenkiben, hogy az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemnek oktatója, kutatója, vagy éppen a funkcionális területen dolgozó, tehát egy közös van, hogy érdeklődik a mi keresztény katolikus hitünk iránt. Nyilván a hitnek különböző fokán, különböző szintjén állva keresik és akarják megismerni azt az igazságot, amit a mi közösségünk, a keresztény katolikus egyház hirdet, és amelynek segítségével az advent időben az igazi célt, az igazi értelmet, a megszületett kis Jézust is megtalálhatjuk.
Az elmúlt évtizedek gyakorlatának megfelelően március 15-éig téli munkarendben dolgoznak a Magyar Közút munkatársai, akik 24 órában, 12 órás váltott műszakokban végzik el feladataikat. Feltöltötték a sótárolókat, így országosan kezdőkészleten 110 ezer tonna só és 2,5 millió liter kalciumklorid oldat áll rendelkezésre, ami egy átlagos térre elegendő mennyiséget jelent. Ezeket a készleteket, ahogy fogynak, úgy folyamatosan pótolja a közútkezelő. A részletekről Pejker Tamást, a Magyar Közút Nonprofit ZRT Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei igazgatóság igazgatóját hallják.
Nálunk úgy működik, hogy november 10-éig felkészítjük a gépeinket a téli üzemre, teszteljük a szórókat, megnézzük, hogy minden működik-e, a huekéket, és november 10-ére minden mérnökségünkön megtartjuk a gépszemléket, és november 10-től március 15-ig pedig valóban téli üzemre állunk át. Ilyenkor különböző fokozatokban figyeljük az időjárást, és az előrejelzéseknek megfelelően gondoskodunk a szükséges létszámról a mérnökségeken. Tehát az egyes fokozat az a legenyhébb, akkor csak az ügyeletes van bent, egyébként minden mérnökségen és a megyei központunkban is folyamatos ügyeletet tartunk. Aztán ahogy keményedik a tél és különböző események várhatók, akkor egyre több kollégánk is bent tartózkodik a mérnökségen, és szükség esetén akkor a szórásokat, az őrjáratokat meg tudjuk tartani. Így történt ez most is, amikor az első hóesés megérkezett az országba, amikor az időjárás előrejelzés mutatta a havazást, előtte minden gépünk kiment a országos közúthálózatra, és a halászórást elvégeztük, hogy amikor megérkezik a hóesés, akkor már ne tapadjon a burkolathoz, illetve könnyebb legyen majd a hóeltakarítást végezni, és ezután pedig, amikor megérkezett a hó, és megfelelő mennyiségű leesett, akkor pedig elindultak a gépeink, és egész éjszaka folyamán dolgoztak, csak a szükséges újra töltésekre érkeztek be a mérnökségre, fordultak és mentek is ki, és végezték a hóeltakarítást. Körülbelül 2600 kilométer a vármegyei országos közúthálózat hossza, úgyhogy van munkánk bőven, ez oszlik meg 6 mérnökségünk között, és összesen 56 darab gépünk van a mérnökségek között elosztva, ebből 14 darab rakodógépünk, akik a telephelyen töltik vissza a sóval a gépeket, illetve jelenleg egy bérelt gépünk is van Miskolcon. Aztán, amikor a hómennyiség eléri azt a centiméterben mért szintet, hogy már a ekézést is lehet végezni, akkor indulnak ki. Hát ez mindig a körülményektől függ. Figyeljük folyamatosan, ugye a hat mérnökségünkön akár hatféle különböző helyzet is kialakulhat, nagy vármegye vagyunk, van, ahol több hó jelenik, meg van, ahol kevesebb. Próbálunk koncentrálni, ugye elsősorban a főutakon megyünk, majd ezt követik az összekötő utak, bekötő utak, tehát a hierarchikus viszonyokra is folyamatosan figyelünk. Nyilván a nagyobb városokban a munkakezdésre próbálunk olyan állapotot teremteni, hogy a közlekedők biztonságban eljussanak a munkahelyükre. Erre jobban oda koncentrálunk. Kétféle anyagot használunk jellemzően. A nátriumkloridot, vagyis magyarul a sót, és a kálciumklorid oldatot, ezt nagy tartályokban tartjuk ezeken a kombinált gépeken. Általában, hogyha nedves a burkolat, tehát mondjuk már a hó leesett, akkor a oldatot azt nem kell kiuttatni, mert akkor a só a burkolaton lévő nedvességgel már együtt dolgozik, és megolvasztja annyira a havat. Hogyha száraz a burkolat, és csak arra várunk, hogy lefagyás lesz a hőmérséklet miatt, akkor pedig kombináltan az oldatot és a sót egyszerre juttatjuk ki a burkolat felületére, hogy a só el tudja végezni a saját feladatát.
Az adventi időszakban már az ünnepre készülődünk, de a sürgésforgásban egy kis hanyagság miatt a családunk helyett a tűzoltókkal tölthetjük az időszak egy részét. Az ünnepi készülődés veszélyeket is hordozhat magában. Nagy Csabát, a Heves vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivőjét hallják arról, hogy tűzvédelmi szempontból mire kell ügyelni az ünnepi időszakban.
A tavaly adventi időszakban Heves vármegyében 26 otthonban csaptak fel a lángok. Ezen esetek csaknem felénél, pontosan 12 alkalommal, a gyöngyösivatásos tűzoltók avatkoztak be. Az elmúlt évek statisztikáit elemezve megállapítható, hogy minden ilyen időszakban vármegyénkben minden napra jut egy olyan tűzeset, amely lakóépületet érint. Tavaly Heves-Aranyoson történt egy olyan kiterjedési tűzeset, ahol több mint 100 négyzetmétert érintettek a lángok, és sajnos a lakóknak el is kellett hagyniuk az ingatlan. Ebben az időszakban a tűzesetek kockázatát növeli, hogy az adventi koszorún gyertyákat gyújtunk, és ilyenkor felügyelet nélkül hagyott gyertyák miatt gyakran keletkeznek lakástüzek. Rengetegen gyártanak, készítenek adventi koszorút otthon, már az alapanyagok kiválasztásánál oda kell figyelnünk. A gyertyákat egy szélesebb fém alátétre ajánlatos helyezni, egy gyertyatüskére más szóval. Kerüljük a fa vagy a műanyag, illetve a papír alátéket, mert ezek éghetőek, és ha a koszorú textil, fa vagy műanyag díszeket helyezünk a koszorúra, akkor a gyertyáktól távolabb helyezzük el ezeket. Az égő gyertyákat soha ne hagyjuk fel egyelet nélkül, hogy említettük, és biztonságos alternatíva, ez egy LED gyertya használata, amit egy kapcsolóval csak be tudunk kapcsolni. Ezek nem melegszenek fel, és nem jelentenek tűzveszélyt, és ugyanúgy biztosítják az ünnepi hangulatot. A karácsonyfánál megemlítem, hogy se az igazi, se a műfenyőt ne díszítsük gyertyákkal és csillagszórókkal. A csillagszórók jellemzően 1000 és 1600 Celsius fok közötti hőmérséklettel égnek, ezért ne tegyük a csillagszórókat a karácsonyfára. Egyszerre mindig csak egy csillagszórót gyújtsuk meg, és a legbiztonságosabb a kültéren használjuk őket. A fenyő olyan könnyen meggyulladhat, különösen, hogyha kiszáradt, hogy néhány másodperc alatt teljesen lángba tud borulni, és pillanatok alatt az egész szoba is ki tud gyulladni. A fényfüzéreknél nagyon fontos, hogy megbízható helyről vásároljuk ezeket. Egy rossz minőségű eszköz nem csak az áramütés, hanem a tűz kialakulásának lehetőségét is magában hordozza. Amennyiben a terméken van nagybetűvel CE jelölés, az megfelel az uniós biztonsági előírásoknak, és tűzvédelmi szempontból is biztonságosabb. Ha már a korábbi években megvásárolt égőket vesszük elő, használat előtt mindig ellenőrizzük azok sértetlenségét, és ha a vezeték megtört, a hosszabbító deformálódott, megolvadt, azokat ne használjuk tovább. És ha hosszabb a fényfüzér vezetéke, vagy a hosszabbító, mint amilyenre szükségünk van, akkor is ki kell azt fektetni, mert összetekert állapotban feszültség alatt felforrósodnak, és meggyulladnak. Az égősorok vezetéke soha ne kerüljön az asztal alá, vagy a szék alá, mert így megsérülnek, és ezek is tüzet okozhatnak.
Átmeneti lezárásokkal találkozhatnak az erdőjárók a Mátrában, hiszen a jövő év elejéig tart a társas vadászati szezon, amelyet főként a gímszarvasok elszaporodása tett szükségessé. A gazdák szerint ugyanis jelentős károkat okoznak. A részletekről Dudás Bélát, az Egererdő ZRT Mátra Füredi erdészetének vezetőjét Fekete Gábor kérdezte.
Mit jelent ez? Mi a célja a társas vadászatnak?
A társas vadászati mód az azt jelenti, hogy minimum 3 lőfegyverrel rendelkező vadász egyszerre van egy adott terület részen. Ez a jogszabály rendelkezik így. Jóval több fegyveres érkezik általában ilyenkor. A puskák száma az 15 és 25 között változik, és az alapvető cél az az, hogy a vadnak a nyugvó helyén, tehát amikor az éjjel aktív állat ugye a sűrűbe bevonul, onnan kimozdítsuk, és minél nagyobb egyes számban elejtsük, ugyanis a vadgazdálkodási terv végrehajtása, magyarán a vad kilövésnek a teljesítése, az csak akkor lehet sikeres, hogyha az egyéni vadászatok mellett társas vadászatokat is szervezünk, mert elég hatékony egyet csökkentési mód maga a társas vadászat. Ez a fő cél, tehát az egyes számnak a csökkentése, elsősorban a gímszarvas tekintetében szeretnénk minél nagyobb lelövést elérni, ugyanis jelentős kárt okoznak. Itt a hegylábán, aki agrárgazdálkodik, vagy akár aki nagyon sokat vezet, biztos, hogy tapasztalja, hogy nagyon-nagyon sok a gímszarvas. A vaddisznó kevésbé jellemző. A társas vadászatnak egy másik célja, hogy megfigyeljük a területet, monitorozzunk, mekkora az állomány nagyság, egy-egy nagyobb terület részen, ami vadrejtő, sűrű, hány egyet tartózkodik, azok milyen fajhoz tartoznak, hiszen már a dámszarvas is megjelent a területünkön, és nagyon kíváncsiak vagyunk arra, hogy a vaddisznó jelenléte mennyire jellemző.
Itt most el is mondta, hogy mely vadakra irányul akkor ez a vadászat. Igen. És ugye volt itt egy sertéspest is 2019-18 után. Itt most leginkább akkor úgy hallom, hogy a szarvasok azok, amelyek jobban elszaporodtak a Mátra erdeiben.
Így van. A szarvas szaporulat is jelentősebb, mert hogyha nagy létszámú vaddisznó lenne a területen, akkor a szaporulat egy részét elfogyasztaná a vaddisznó, tehát a gémszarvas nagyon örül annak, hogy nincs most egy erős konkurens a területen, éppen ezért nekünk vadászati eszközökkel kell az állományt szabályozni, hogy elviselhető mértékűre csökkentsük a vad által okozott károkat.
Itt az elején elmondtam, hogy egy héttel ezelőtt már kezdetét vette, és várhatóan meddig tart?
Ugye azt kell látni, hogy a Mátrának több terület részén is vannak, ugye itt Gyöngyös vonzás körzetében jellemzően a mi erdészetünk szervez társas vadászatokat. Mi általunk szervezett vadászatok jellemzően, és szinte mondhatom, hogy kizárólag, azokra a területrészekre esnek, amit a turizmus kevésbé érint. Tehát itt a 24-es útnak a környezete, Mátraháza, Mátrafüred, Sástó, Kékestető környezete, ezek abszolút érintetlenek, tehát ezekre a részekre nem szervezünk társasvadászatot. Gyöngyöspata, Gyöngyös Tarján, Gyöngyös Oroszi települések fölötti állami erdőterületen szervezzük ezeket, ahol ugyancsak vannak turistautak, de ezek jellemzően kevésbé látogatottak, és a másik fontos információ, hogy hétköznapokra szervezzük a vadászatokat. Egy kivétellel egy vasárnap délelőtt rövid terelésünk lesz majd, de ez csak majd januárban. Az összes többit azt mind hétköznapra szervezzük.
Új újabb projektet indított el a Miskolci Értékmentő Közösségi Alapítvány, amely azt tűzte ki célul, hogy támogatja a miskolci fiatalokat a közösségépítő tevékenységeik megtalálásában. Az új projekt most elsősorban nem anyagi támogatást nyújt, hanem lehetőséget ad a fiataloknak arra, hogy első kézből osszák meg tapasztalataikat és érzéseiket a városukkal kapcsolatban. A program részleteiről Mató Edina, az alapítvány kuratóriumi elnöke számolt be.
Az alapítványt 2023. szeptemberében alapítottuk, egy egyéves előkészítő munkát követően. Az volt a célunk, hogy létrehozzunk egy olyan szervezetet, ami a helyi közösségek támogatására jön létre. A legfontosabb tevékenységünk három fő mozzanatra lehet lefordítani. Az egyik az, hogy támogatásokat gyűjtünk, tehát adományokat gyűjtünk a közösség körében azért, hogy támogassunk olyan ügyeket, olyan problémákat, ami a közösségben merült fel, és akkor így be is kapcsolódik a másik legfontosabb tevékenységünk, a támogatás osztás, és a harmadik ágazat pedig a kapcsolatépítés, közösségfejlesztés, ami szintén nagyon fontos és nagyon összekapcsolódik mind három gondolathoz, mert ahhoz, hogy fel tudjuk tárni a közösségben a problémákat, azokat az ügyeket, ami a miskolciakat zavarja, vagy szeretne rajta változtatni, azokat a kapcsolatépítés során feltárjuk, ezekből pénzügyi alapokat hozunk létre, eddig kettő jött létre, a belvárosi alap és az avasi alap, ami azt jelenti, hogy a kapcsolatépítési folyamat során miskolciakat kérdeztünk, hogy mit gondolnak a városról, van-e valami, ami fejleszthető, ami kisebb támogatásokkal, kisebb összefogással, tehát most itt ne gondoljunk olyanokra, hogy utakat fogunk építeni, hanem olyan ügyeket keresünk, amit a közösségben a civil szervezetek, kisebb csoportok, kisebb informális csoportok, akár baráti társaságok, lakóközösségek meg tudnak oldani. Talán legszembetűnőbb probléma a belváros állapota volt, hogy rendkívül leromlott, különösen a kapualjak, különösen, hogyha beljebb lépünk a főutcáról, és ehhez kapcsolódóan hiányolnak közösségi programokat is az emberek, akár művészi programok is a belvárosban úgy érzik, hogy nem elegendő, hogy ez tovább színesíthető lehetne. És ahogy említettem, ugye itt a kapcsolatépítési folyamataink során felmérjük itt a városi problémákat, és ugye az egyik a belvárosi alap volt, ahogy említettem, a másik pedig a fiatalok elvándorlása, ami ugye ez egy rendkívül összetett probléma, társadalmi-gazdasági okai vannak, de hogyha a közösség szemszögéből nézzük, akkor itt a szülők, nagyszülők, rokoni kapcsolatok nagyon erősen hatással van az elvándorlás ezekre a kapcsolatokra, úgyhogy ebből a szempontból is egy érzékeny téma, nem csak a gazdasági része, hogy a városban csak az idősebbek maradnak, és nem lesznek fiatalok. Úgyhogy ez volt az egyik, amire éreztük, hogy szeretnénk reagálni. Most rendhagyó módon nem egy pénzügyi alapot nyitunk, hanem egy kis projektet terveztünk. Az a neve, hogy Miskolc Vibes, legyen jó itt. Ez egy workshop sorozat lesz fiataloknak. Körülbelül 60 fiatalt szeretnénk a 13-24 éves korosztályból bevonni, akik részt vesznek egyrészt fotós workshopokon, ahol egy kicsit tanulnak a technikai hátteréről, a fotózásról, szakemberek segítségével, és ugyanakkor ilyen személyiségfejlesztés céljából is, identitásfejlesztés céljából is fogunk tartani nekik foglalkozásokat. Maga ez a módszer, ez a Photo Voice módszer, egyébként egy angol szervezet dolgozta ki. Az a célja, hogy különböző társadalmi ügyeket a képek segítségével tárjuk fel, és világítsuk meg a közösség számára. Így egyébként nagyon sikeres a világon, nagyon sok országban, harmadik országokban is alkalmazták már ezt a módszert, és nagyon érdekes, ahogyan a társadalmi változásokat, a társadalmi problémákat megvilágítja, és társadalmi változások is elő tud idézni, és nekünk ezzel az a célunk, hogy a fiatalok szemével mutassuk meg a várost, hogy halljuk az ő hangukat a képeken keresztül. Tehát, hogy szintén az a workshopoknak része, hogy azok után, hogy ezek lementek, ők gyakorlatban is fognak fotózni. Miskolc az én városom témakörben.
Színháztörténeti kiállítás nyílt a napokban az Egri Gárdonyi Géza Színházban. A tárlat a teátrum elmúlt 120 évét mutatja be, tudtuk meg Barát Zoltán színháztörténész kurátortól.
Amit itt látok, ezt nehéz lesz rádióban átadni, de tulajdonképpen egy hatalmas dokumentáció, jelmezek, tárgyak, szóval mi minden látható itt.
Igen, hát próbáltunk arra törekedni, hogy minél érdekesebb legyen a nézők számára, és mivel egész évadban látható a kiállítás, ezért lehetőségük legyen arra, hogy amikor eljönnek egy-egy előadásra, és a szünetbe sétálnak a folyosón, vagy egy kicsit korábban, ha megérkeznek, akkor mindig új dolgokat vedezhessenek fel. És nem kell egyszerre mindent befogadni a kiállításon, hanem mindig egy-egy szakaszt, egy-egy állapotot. Ha valakit mondjuk jobban érdekelnek a korai időszakok, akkor abban mélyülhet el egy picit, és arra is alkalmat ad, hogyha valamilyen érdeklődést felkeltünk a látogatóban, akkor esetleg maga is utána olvashasson, vagy utána nézhessen, hogy mégis mi történt a színházunkkal kapcsolatban abban az adott időszakban.
Az első évszám, amit dokumentálva van, 1904, ez az első dátum, ami az intézmény nevével egybecseng?
Igen, tehát a kőszínház épületének a dátum az 1904, előtte volt ugye fából készült aréna, több helyen játszottak előtte vándortársulatok, szabadtéren, zárt térben egyaránt, de ugye nagyon vágyott arra a város, hogy a többi városhoz hasonlóan a polgárság szimbólumaként azért megjelenjen a kőszínház épülete.
Kedves hallgatóink, ezzel heti regionális hírösszefoglalónk véget ért. Az elhangzott riportokat Fekete Gábor, Grunda János, Krisz Beáta, Koleszer Krisztián és Molnár András készítette. Nevükben is köszöni figyelmüket a szerkesztő, Kovács Krisztina. Új adással legközelebb egy hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk. Addig is viszont hallásra!
Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.